Tisztelt megjelentek, tisztelt kollégák! Az MTA Könyvtár és Információs Központ nevében szeretettel köszöntök mindenkit a mai könyvbemutatón. A mai rendezvényt a járvány és egyéb szerencsétlenségek kicsit átrendeztek, többen, akiknek itt tisztük lett volna megnyitni, vagy levezényelni, vagy a rendezvényt, vagy a könyvet bemutatni, azok megbetegedtek, vagy valamilyen oknál fogva nem tudtak idejönni. Ezért is elnézést kérek, én csak hát nagyon szerény mértékben tudom ezeket a kollégákat helyettesíteni. Holland Rás vagyok, még egyszer köszöntök mindenkit, és csak egy rövid gondolatot hadd mondjak el. Igazából nagyon kevés kapcsolata van a előadás témájával, de mégis ez volt az első, ami eszembe jutott. Ötvös Loránd apjáról, Ötvös Józsefről több gimnázium is van elnevezve Magyarországon, az egyik itt Budapesten, ebben az Ötvös József gimnáziumban járt a fiam. És ebben a gimnáziumban az volt a divat, hogyha a tanulók valamilyen vétséget vétettek, nem írtak házi feladatot, vagy beszélgettek órán, akkor büntetésből verset kellett írniuk. Ilyen csodálatos pedagógiai technikát én még sehol máshogy nem láttam. Az én fiam is hívta a fogát, de jött haza, és szenvedte ki a hexametereket, a büntetésképpen kirott hexametereket. Most minden bizonnyal ez csak egy véletlen egybeesés, és valójában ez nem egy Ötvös Józsefi örökség. Ha mégiscsak így volna, akkor meg a tanult kollégáim megcáfolnak ebben. Nem hiszem, hogy feltétlenül Ötvös Loránra valamiféle szülői penzum lett volna a gyerekkorában kiróva, hogy neki versekkel kell jóvá tenni a csintevéseit. Minden esetre bármennyire is véletlen az összefüggés, nem tudtam megállni, hogy ezt el nem mondjam. Harmadszor is köszöntök mindenkit, kellemes szórakozást, tartalmas szórakozást kívánok, és átadom a szót a rendezvény előadóinak.
Köszönöm szépen. Kemény András vagyok, mindenkit szeretettel köszöntök én is. Én az Unikus Műhely kiadónak vagyok a... Hát most megálltam, mert mindene. Egy személyben. Azért vagyok én az igazgató, hogy tudjak uralkodni magamon. És nagy örömömre szolgál, hogy ezt a kötetet tető alá, a megjelenését tető alá tudtuk hozni. És nagyon szépen köszönöm a Magyar Tudományos Akadémia támogatását. És sajnos nem lehet velünk Szarka László professzor, aki ennek a projektnek a lelke, motorja és hajtóereje volt. Örülök, hogy kis Domokos barátomat is megismerhettem, ezzel kapcsolatban közösen dolgozhattunk a könyvben, és át is adom a szót nektek. Köszönöm szépen!
Jó estét kívánok, Integer Ákos vagyok, és én fogom önöknek ezt a könyvet most bemutatni egy beszélgetés keretében Domokos Dániellel. Az 50-100 emlékév végén vagyunk, és meglepődésre vető tudomásul, hogy nem a súlyos és tehetetlen tömeg ekvivalenciájáról szóló tanulmányt látjuk újra fordítva a magyarra, új magyarra, hanem egy verses kötetet. Hogy kerül ez a verses kötet az 50-100 végére?
Hát Ötvös Lórándról, hogy ő verseket írt, ezt már maga édesapja is megemlékezett róla az egyik levelében. Jól tudom, verseket nem firkálsz, lélekben mégis költő. Jól tudom, verseket nem firkálsz, lélekben mégis költő vagy. Valahogy így hangzott. Az igazság az, hogy valójában firkált verseket, de később erről leszokott, illetve rájött, hogy nem ez az ő hivatása vagy pályája. Hozzá kell tenni, maga Eötvös József is magát szerette költőnek tartani. Egyik versét, amit egyik utolsó versénél megemlíti Falk Miksa az ő levelében, hogy valamiért megzavarták, vagy a hivatal szólította, és félbe hagyta a versét. És amikor visszatért, meglepődve látta, hogy két versszak oda van írva. Fia írta oda, ezt ő benne hagyta, és azt mondta, hogy biztos vagyok benne, hogy senki sem jön rá, hogy melyik az a két versszak. Most ebből a szempontból lehet minősíteni Eötvös Józsefet és Eötvös Lórándot, hogy melyik a rosszabb költő vagy jobb költő, ezt már az olvasók eldöntik, ezt a verset is leközölten, esetleg meg lehet keresni, vagy tippeket tenni, hogy melyik az a két versszak, amit Eötvös Lóránd írt hozzá. Mondom, a kortársak Eötvös Lóránd halála után, hogy milyen reneszánsz személyiség volt, és sokoldalú, és irodalmi munkássága is volt, néhány versét, például anyámhoz, atyámhoz írt versét leközölték, így viszonylag bizonyos szempontból ismert volt, hogy írt verseket. Később én is foglalkoztam Eötvös Lóránddal, egy elsődleges egy Dolomitokban tett emléktúra hatása alatt, és így egy-két versen én is találkoztam, illetve az egyetemi könyvtárban lévő kötetet átböngésztem, és többek között például a II. Rákóczi Ferenc Keserve című verset publikáltam, illetve beillesztettem, mint a Rákóczi a számkivetettség szimbóluma című kis tanulmányomban. Ez annyira megtetszett Várkonyi Ágnes professzor asszonynak, hogy ragaszkodott hozzá, hogy a nagy összefoglaló Rákóczi kötetben az Osiris kiadó adta ki egy nagy sorozat részeként, hogy abba is kerüljön be, és több tanulmányával visszatért, hogy az elnyomás idején rá még a nagy fizikus, a nagy Eötvös József fia is Rákóczinak írt egy egész jól sikerült szép verset. Hozzá kell tenni, abban az időben sok más Rákóczival kapcsolatos verset, művet is betiltottak. És így végül is a Szarka László barátunk kérésére ő unszolt, hogy nem lenne kedvem kiadni Eötvös Lóránd verseit. Hát én mondtam, hogy szerintem ez nem biztos, hogy jó ötlet, vagy hát túl nagy munka, nem annyira érek rá, de mondta, hogy de hogyha ráállsz, akkor kiadjuk, nem gond. Itt van Kemény András, most is ismerkedtünk meg vele, voltunk a Patrona Hungária gimnáziumban, ott úgyis van 7 verse Eötvös Lóránnak, szerintem jó lenne, ha kiadnál. És így végül is ráálltam, és szívesen elvégeztem a munkát, és a kisebb akadályokat megküzdve, szintén a Szarka Lászlónak a közleműködésével végül is az akadémia támogatta, és így került sor erre a gyönyörű, szerintem szép kötet kiadására.
Ugye tudjuk Utasi Józseftől, vagy bármilyen kortárs költőtől, hogy egy igazi költő folyamatosan küzd az anyaggal, fejében állandóan járnak a szavak, és amikor új és újabb rendszert alkotnak. Amikor viszont az ember még fiatal, még nem töltötte, hogy költő lesz, vagy esetleg fizikus, akkoriban eszköz a vers valaminek a megélésére. Ugye ő akkor 13-15-16 éves, amikor ezeket a verseket írja. Milyen kép bontakozik előttünk? Milyen volt a fiatal Eötvös Lóránd?
Hát eléggé heves volt, ebből a versekből az derül ki. Nem egy forradalmi verse miatt meg is gyűlt a baj a pianista gimnáziumban. No, a tanároknak nyilván tetszett, de hát a helytartó tanárosnak nem annyira ezek a diákos kihágások, és Eötvös József maga írja kicsit vigasztalásként Mikó Imrének, Góróf Mikó Imrének, aki aggódik fia miatt, hogy túl heves természet, és hogy hogyan tudná visszafogni a fiát, hogy nehogy valami kellemetlenségbe keveredjen, írta, hogy az ő fia is 1859 körül 3 ilyen politikai jellegű kihágást is tett, úgymond, és hogy emiatt betegségre hivatkozva visszafogta az iskolából, hogy nehogy valami probléma legyen, illetve hogy nehogy bele keveredjen valami tüntetésbe. Úgyhogy ez fontos elmondani. A másik érdekesség, hogy Eötvös Lóránd ugye egy tüntetés szervezett, mikor bevezették, hogy az iskolákban kötelező a német nyelv oktatása. Egyik társával, Színásival a tanár elé álltak, és azt mondták, hogy nem óhajtanak németül tanulni, és mikor a tanár egy hosszabb beszédbe kezdett volna, hogy hát meggyőzze a diákokat, amúgy nyilván tetszett nekik a, neki a lelkes diákoknak az ellenállása, de próbálta őket meggyőzni, ötvös órán a zsebéből, mint a szabadság jelképeként egy berebet húzott elő és szabadon engedte, össze-vissza csapkodott a teremben, a diákság üdvivalgással fogadta, mire a tanár hát szégyen szemben megfutamodott, ez azzal hálálták meg kényszerből a tanárok, hogy kicsapták őt és Szénásit az iskolából, végülis a tanárok hosszas könyör, vagy a szülők hosszas könyörgésére végül is visszavették őt, őket a gimnáziumba, azon a feltétel, hogy megígérik, hogy rendesen fognak németül tanulni. Ebben az érdekes egyébként, hogy nyilván ötvös órán otthonról is jól tudhatott már abban az időben is németül, hiszen tudjuk, hogy Ötvös József a nagy magyar írónak tulajdonképpen az anyanyelve német volt, tehát ő szinte jobban tudott németül, legalábbis ifjú korában magyarul. Tehát nyilván ilyen értelme nem volt nagy ellenállás, csak maga az, hogy kötelezővé tették. Hozzáteszem, ebben az időben nagyon sok verset fordított le németből, Heinéből és más költőkből, sőt, perzsából is. No, nem perzsa nyelven, hanem németből, egy Hammer nevezetű orientalista 1818-ban kiadott egy vaskos kötetet, ilyen kis epigramma-szerű költemények szerepelnek, és ezekből jó néhányat egész ügyesen lefordított.
Ugye Nemeskülti Istvántól tudjuk, hogy ebben a korban, tehát a dualizmus korának a oktatási politikája, de beleértve ezt a korábbi korszakot is, alapvetően akik humán gimnáziumból kerültek ki, azok közepes költő és közepes író szinten művelték a magyar nyelvet, és aki akarta, az abból lett aztán a nagy író, nagy költő. Neked melyik a kedvenc versed ebből a korszak? Ugye ez a kötet, ez nagyjából ott zárul le, mint Rembrandt-nak a
kötet.
Nagyjából ott zárul le, mint ahol Rembrandt is abba hagyta.
Jó, hát a kedvenc versem, és egy nyitó versként egyet felolvasnék, ami a természet szerető Ötvös Loránt, hogy ezekben a verseiben átüt, a, hát mint ahogy hallottuk a bevezetőben is, hogy kötelező volt verseket írni tanúrai keretekben. Tehát ez egy gyakorlás volt, megadott versformára, megadott témára, baróti versére, variációt írni, és számos ilyen vers írási feladat volt. És jó része ezenek a verseknek ebből adódott. Például atyámhoz írt, közismert vagy sokak által ismert idézett verse is, külön van egy ilyen versírási feladat, hogy köszöntsük szüleinket versben. Hát ebbe illeszkedik bele ez, de a versein azért átsejti már a későbbi jövő. Szerelem itt-ott előfordul benne, meg más vonatkozások, más témák, elsődlegesen a természet leírása. Úgyhogy egyet idéznék is, az ifjú pár. Nagyon hosszú, mondhatni talán unalmasnak is mondható elbeszélő rész, de nekem ez a rész nagyon tetszik, amit most idézni fogok. Itt és ott az erdő mögül kissé piroslik már, világítva bár kevéssé az első fénysugár. S nem sokára holcs csillagot, a kelő nap fölvált, s nyughelyéből énekelve a sok madár kiszállt. A galamb búcs, a bájdalár búcs éneket dalol, örvend ez a csízike pinty, s harkály rikítva szól. Az erdőben már minden él, s mind áldja Istenét, nőnk is imádkozik ekként, összekulcsolván kezét. Ó, én nekem, jó Istenem, add mégis éljen kedvesen, és még újra lássa hűnejét. És hát a legkedvesebb versem, amit már említettem, persze ez egyéni ízlés, a Rákóczi Ferenc keserve. Ebből egy részletet felolvasok. És itt érdekes, Pest 1862. február 9-én, ő mindig pontosan megírta, hogy hol írtani, amíg a tájegységet is, a Széchenyi hegy, vagy valamilyen hely, hogy hol született a vers. 1862-ben, mint mondtam, még nem volt feltétlenül szerencsés Rákóczi nevét nagyon emlegetni, különösen, mint a szánykivetettség szimbólumát, és abban az időben több ilyen tárgyú újságcikket is, például a Dali Kálmán írásán betiltották. Érdekes módon a Széchenyi könyvtárban megvan a betiltott példány is, és amivel kicserélték az is, tehát más téma, de ebben nagyon jól illeszkedik ez a vers. Szerencsémnek letűne csillaga, küzdéseim jutalma bújdosás, lengyes, frank, honból, Pontus partira, de nincs szívembe így se nyugovás. Vezérvalék és íme hontalan, hazán egén rabságnak éje van. Ki elveszíté mindenét, honát, keserre annak nincsene joga, bár szép idé keríti új lakát, a sajgó szív nyugtott nem lel soha. Vezérvalék és íme hontalan, hazán egén rabságnak éje van. Honom szent földe, messze-messze táj, imára nyúl az ég felé kezem, a bújdosóknak értett szíve fáj, gyász végemet közel mérezem. Vezérvalék és íme hontalan, hazám egint rabságnak éje van. Ó Isten, áld meg a magyar hazát, kísérje fény, dicsőség útain, és itt a szó további hangzatát nem hallani a bajnok ajkain. Amint honáért így imádkozik, nagy szelleme az égbe távozik.
És két provokatív kérdés. A te pályádat ismerve Rákóczival kezdtél, foglalkoztál Kodállyal, foglalkoztál Aranyal, Ötvös Nórát természetjárásáiról egy évvel ezelőtt az MTN tartottál előadást. Hol tart most ez az Ötvös Nórát kutatásod? Ez egy nagyobb projektnek a része számodra?
Nem tudom, mert most egy kicsit szünetel, mert nincs nagyon rá lehetőség. Terve volt véve, hogy Ötvös Nórát fényképeit újra kiadják, már a Geofizikai Intézet, most a legújabb nevét most hirtelen nem tudom, kiadta a geofizikusok támogatásával, és hogy terve volt véve, hogy egy újabb háromdimenziós kiadás születne, nem tudom, ez most egyelőre még nem sikerült, de reménykedünk benne, hogy közeljövőben erre is sor kerül, és más vonatkozásokban is természetesen kutatom, foglalkozom vele. Ez nagyon szerencsés volt, hogy szintén van előbb megjelent, mint hogy összeállítottam.
Egy másik provokatív kérdés. Varró Dani és Lacki versét leszámítva, mondjuk Téregy János, aki tavaly itt lehetett mérni azt, hogy egy élő költőnek hogy fognak a versei, ugye 5 és 10 ezer kötet között fogyott el összesen, ami meglehetősen alacsony. Ennek a kötetnek milyen szerepet szántok, milyen tervet szántatok?
Hát eléggé jó belőttük a szerepét, mivel összesen 200 példányban jelennek, úgyhogy ez így is egy kuriózum és érdekesség, és tényleg olyan szempontból is fontosak ezek a versek, hogy Ötvös Nórát közelebb hozzák a hallgatósághoz, vagy hát akik ismerik. Most már reményeim szerint sokan tudják, hogy híres egymászó volt, a Róla mitokban első mászásai vannak, és Ötvös csúcsot neveztek el róla még életében. A Magyar Turista Egyesület elnöke volt, emellett kiváló amatőr fotográfus, tehát amatőr az nem pejoratív, de azt jelenti, hogy ő szórakozásból, élvezetből fotózott, hajmeresztő csúcsokról csodálatos fényképeket csinált a tájról, többek között a méréseit is egyébként sokszor lefényképezte, tehát ilyen szempontból is jelentékeny. Itt hát irodalommal foglalkozó ember mindenképp érdekes, és a természet szeretete, családja, gondolkodása is kiütközik ezekből a versekből, és érdekes fejlődés történet, ugye, hogy nem is volt mindig olyan jó tanulós, hogy egyik évben természettanból elégséges kapott, a Piarista gimnázium tudósítványai is megerősítenek ebben, és hát a nevelői, ugye az első nevelője Klette Gusztáv volt, Keleti Gusztáv, akinek a neve ismerősen csengett olyan szempontból is, hogy a testvére volt Keleti Károly, a híres statisztikus, statisztikai intézet alapítója, statisztikai hivatal alapítója, és hát ugye ezeknek a családoknak valamilyen szinten a megmagyarosodásában is szerepet játszott a mecénás, vagy a támogató Ötvös József. Hozzáteszem, Ötvös József szegény ember volt, tehát ő bár politikus volt, meg báró, de hát birtokai utcában nem voltak, tehát ő egy polgári életet élő arisztokrata volt, egy nemes, és Ötvös Nórán is a kor kihívásának megfelelően később a Vécsei Tamásnál jogot tanult, illetve hát görög nyelvre oktatta, apja kérésére elkezdte a jogot, de nem fejezte be, és utána Heidelbergbe ment kémiát tanulni, és végül híres világhírű fizikus lett Krennel József Sándor a későbbi híres mineralógus hatására, illetve lehet mondani a mai napig a leghíresebb, legsikeresebb magyar vegyész Tán Károly hatására, aki jól ismerte Bunzent, személyes ismerettségben volt vele, sőt munkatársa is volt egy időben, és Eötvös Józseffel is levelezést folytatott a híres heidelbergi professzor Bunzen. Bunzen évőben sokan ismerik, de egész más tudományos vonatkozása is van. Tehát nem teljesen igaz az az elmélet, vagy az a feltevés, amit sokan megírtak, hogy hát ilyen Eötvös József lenyelte a békát, hogy a fia mégsem politikus lesz, és művelődéspolitikus, és író, és humán beállítottságú ember, hiszen ő is kapcsolatban állt a kor jeles természettudósaival, Tán Károly támogatta a kémiai labor felállításában, egyébként mai napig, aki a most már bölcsészkar jár, ott van egy hatalmas domborműve Bunzennek. Tehát ez teljesen a korba beleilleszkedett, és Eötvös Loránd nem csak azért lett tanárbácsi, hogy a kortársak megcsodájának, ami meg kellett élni. Tehát neki nem volt nagy vagyona, birtoka, hogy hobbi szinten művelje ezt, igenis a tanári pálya az neki egy komoly állás is volt. Tehát ezt nem szabad erről megfeledkezni.
Értem. Ugye tudjuk, hogy 7 hónapig volt kultuszminiszter, és ez a 400 népiskolát alakított. Tekintetjük ezeket a verseket előfutának, hogy ezt az érzékenységét egy életre megőrizze?
Milyen érzékenység?
Hát az érzékenységét a világ iránt. Tehát, hogy nem csak a matéria van, hanem azon túl valami.
Igen, természetesen, persze. Hát ő az Írók Szövetségének, Magyar Írók Szövetsége elnöke is volt. Amellett mindenképp ajánlom figyelni, mert irodalmi szempontból is egy komoly műve, a Jedlik Ányos emlékezete. Egy komoly, mondom, irodalmi szintű összefoglalás, professzor elődjéről szép emléket állított. Tőle, azért neki köszönhető, hogy igazán majd fizikus lett. És most itt megragadom az alkalmat, hogy akit nem említettem még, ugye Szörényi László írt bevezetőt a kötethez. Ajánlást, nagyon szép ajánlást, és ő átnézte az egész kötetet. Most azért állok fel, mert a képeket fogom továbbítani. És ő egyébként segített abban, hogy a perzsa neveket, amit említettem, azokat is kiegészítette, és hát beteg, hosszú elhúzódó betegsége miatt nem tud részt venni sajnos, de azt mondta, hogy lélekben veletek vagyok. És a végén úgy tűnt, hogy már kilábul a betegségből, és esetleg el tud jönni, tehát sajnos körülben nem üdvözölhetjük, úgyhogy ezt őszintén sajnálom, mert egy színes egyéniség, mint amellett, hogy egy nagy tudós, aki amellett, hogy irodalmára korai korokkal foglalkozik, perzsa szakosként, szakértelemmel és nagy örömmel vette észre, hogy Eötvös Loránd már németből, de perzsa verseket is fordított. Viszont aki bemutatta volna a könyvet, Deveszkori Balázs, de sajnos ő is utolsó pillanatban elkapta a vírust, és 10 nap karanténban szenved szegény, és így kedves barátom, Wintager Ákos, irodalmár, zenetörténész, volt olyan szíves, hogy szóltam neki tegnap este, és ő boldogan vállalta, és úgy látom, elég ügyesen belehelyezkedett ebbe a témába, nyilván alapműveltségű ismeri Eötvös Loránd is, és Eötvös Józsefet is, és egymást is régóta ismerjük, így azt hiszem viszont jól alakultak a dolgok a nehézségek ellenére. Viszont a Balázsnak köszönhetően néhány képet elküldött nekem. Ez a kép, ez a címlapkép, ez a Magyar Nemzeti Galériában van, ezt a kiadó Kemény András kérte meg kemény pénzért a galériától, de nincs ezzel semmi baj, ezek van egy ennyi rendes menete. Ez a címlapkép, itt jól látszik a kis 10 év körüli Eötvös Loránd kezében lekkehálóval, erre évedezik egy virágot. Kezében egy romantikus beállítás, de tényleg valószínűleg ifjú Eötvös Loránd ilyen volt. Akkor egy következő kép, ez sokaknak ismerős lesz a középtájt, mert ez a Geofizikai Intézetben van ez a kép, szintén Keleti Plette Gusztáv festménye. Ez már mintegy 12 éves Eötvös Loránd ábrázolja. Itt el lehet mondani, hogy itt tényleg minden kellék megvan, ahogy Keleti Gusztávnak írta egy napját leírva, hogy hetente 3-szor rajziskolába járok a normál tanulmányok mellett, és ott van a falak alatt a rajzmappája, és ott egy vonalas füzet, vagy valami füzet, amivel rója a verseit, egy ilyen szerű kötet maradt fönt egyik az egyetemi könyvtárban, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, ahol szintén nagy mennyiségű vers van, ezt kevesebben tudják. Sok átfedésre ezeket átnéztem, átlostáltam, és egy nagyon fantasztikus anyag van ott is, ugyanígy a Patrona Hungáriai Gimnáziumban, amit említettem, Grósz Katalina hagyatékaként, abban sok más emlék mellett 7 vers szerepel, és az Akadémia Könyvtárában is szerepel egy kézzel írt újság, első száma, mondom, első és utolsó száma, az önművelődési kör első száma, aminek elnöke Ötvös Loránd volt, titkára Nádaskai Gyula, és abban is 3 verse szerepel, tehát mindenképp fontosnak tartotta, hogy a verseit közölje. A következő kép az a normafát ábrázolja, és itt ehhez kapcsolódóan egy szép verset írt a normafáról megemlékezve, ez már nincs meg egyébként, mint mindenki tudja, de olyan fontosnak vagy jónak tartotta ezt a versét, és annyira illeszkedik Keleti Gusztávnak többek között ehhez a festményéhez, ami csak sajnos így ilyen újságban maradt meg, fekete fehérben az eredeti kép, vagy megsemmisült, vagy lapban, hogy egy verset írt ehhez a fához, és levélben, a már Münchenben festészetet tanuló Keleti Gusztávnak el is küldte és lemásolta ezt a versét. Most ezt felolvastam vissza a rövid és szépen. Mátyás Fára, Pest, 1863. január 6. Pege. Láttok Budának Bérci köztalán, Mátyás Fáját János egy oldalán, hogy ismered hírét, kidőlt szegény, most már csak törzse áll, de emlékét nem bántja a halál, hold róla a regét. Hajdan Mátyás, a híres nagy király, kinek soká gyönyört adott-e táj, vígan vadászni ment, de elfáradva vadnak üsztiben, és nem látva már az eső tétiben, e fánál megpihent. Mint máskor ráaggatta szép idét, feje alá fektette jobb kezét, és így elszenneült. Álmában nagynak látta nemzetét, a félvilág remegte fegyverét, mint vér, de szenny nem ült. Feltámadának a vadtörökök, de kardja által megtört elejök, s a víz lecsendesült. És látta érni fáradalmait, s virulni a hón szép határait, királyunk úgy örült. S amíg a fánál ígyen álmodék, elébe ím egy hírnök érkezik, s ő fölébredett. Uram király, siessél csak hamar, jön a török, veszélyben a magyar, segíts népedet! És ivét ott feledvén a király, Budára megy, előtte álma áll, s elében forra vér, vitéz seregével a törökre ront, s a vadcsoporttól megvédvén a hont, fejére száll babér. Míg a magyar megvédte a hazát, csak láttad volna itt a büszke fát, lenézte társait. De bélyövén Budára a török, a fa tövében haj ketté törött, azóta szenvedélyt. Szintén Keleti Gusztáv rajza, a festménye vadászatról. Mátyás is nagy vadász volt, de nem puskával vadászott. Ezek akvarellek egyébként, és itt van a csodálatos ötvös Befort Lilla, ugye Befort volt a sógora, kinézte két lányt, és az egyiket Ötvös József vette feleségbe, a másikat pedig Befort Ágoston, a két jóbarát, Rosti Ágnest és Rosti Jolát. Egy másik beállítás, vagy esti tájkép, ezek is ilyen romantikus képek, képzeljük el, hogy középen merengéte Ötvös Loránd, hogy majd mi lesz belőle, ha nagy lesz. Egy szép út, és a látszik távolból a Buda látképe. Ez egy különleges kép. Itt már egy mineralógiai utazáson vesz részt Ötvös Loránd, amikor már eltávolodik kicsit a költészettől és a természettudomány felé fordul teljes erővel. keleti gusztáv társaságában teszi ezt a kirándulást, a Szkarisóra jégbarlangot tekinti meg, és ez egyébként a Vasárnap újságban megjelenő írás, az első tudományosnak mondható geológiai írás, ahol föltárja a barlangot, keletkezés történetét részletesen elmondja. Ez Ötvös Lórán saját kezű rajza, itt középen talán maga Ötvös Lóránnál. Érdekessége az, hogy ezt a rajzot igazította át a Vasárnap újság publikációjához keleti Gusztáv. És ez lett belőle. Érdekes, nem? Egy ilyen vad romantikus kép lett a elég realisztikus kis rajzból, de csodálatos. Itt is még egy kép, ott láthatjuk a kis órámot, amit figyeli a földművelőt. És itt álljunk meg egy szóra, mert Széchenyi emlékezete címmel írt egy hosszabb verset, mert csak első verszakát idézem. Páran próbálták Arany Jánossal összevetni Arany János rovására, hát kívánom mindenki olvassa, hogy ismeri Arany János versét, hát nehéz megérteni. Nem tudom, ez kedves vers, első verszakát idézem. Széchenyi emlékezete, test 1863, április 13 részlet. Villám csapott le jó magyar hazánkra, és megcsendülének az erős falak, Széchenyi meghalt, szálla ajkról ajkra, s visszhangozá ezt völgy, orom, patak, s a röpke hír nagy óriássá növelve, átjárja a dúsaknak fénylakát, és megtalálta dolgának helyülve a szántóföldnek munkás hozatát. És akkor itt most, hogy nem csak ilyen veretes verseket írt és távolságtartó verseket, hanem kicsit talán német költők hatása érződik rajta, megkérném Kisidóm a Szidóniát, hogy láttam a Fűzfát című verset elmondja. Ez annyira szerette ezt a verset, hogy ez jó néhány változatban, illetve másolatban megvolt. Úgy látszik, hogy nagyon a szívéhez nőtt Ötvös Lóránnak ez a vers. Akkor most hallgassuk meg ezt a szép rövid verset.
Láttam a Fűzfát. 1864. január 19. Láttam a Fűzfát, amint ráhajolt a kis patakra, és regélt neki. Sokáig álltam ott, és hallgattam, de nem tudtam szavát megérteni. Én is aként borulok most el, és susogok csendesen. Nem érti ezt meg a hideg világ, de te megérted, ugye kedvesem?
És a perzsa költőből is akkor egy kicsit a Szörényi László professzor úr kedvéért hagy olvassak el két egész rövidet Hammer gyűjteményéből, az egyiket Amár írta. Ezek minden 1200 körül élő perzsa költők voltak. Ó, bárha én a dal lehetnék, dal, mert szülem lett landomon, úgy én szájadra csókot adnék, ha elvett benne ajkidon. És a másik, és ezt nem mondom, hogy kiknek ajánlom, ezt Hasszán a szólók írta, ha igaz. A hír hegy bölgyön átrepül, szultán ne tedd, minden szív rettek tégedet, szultán ne tedd, gyűletik mi jogtalan, szultán ne tedd, egykor mindenről számot adsz, szultán ne tedd. És akkor, ha már a fordításoknál vagyunk, mondtam, hogy szerintem van egy-két igazán jó sikerült fordítása, persze itt könnyű dolga volt, mert a témát nem neki kell kidolgoznia. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a Kevlári búcsú, talán sokak által ismert Heine verset. Van modern fordítása is, össze lehet vetni és el lehet dönteni, kinek melyik tetszik jobban. Nekem ez a fordítás nagyon tetszik, ezért most megkérem kis Anna szerény által, hogy olvassa föl ezt a láció, a hosszabbnak tűnő, de valójában nagyon rövid és szívbe markoló verset.
Kevlári búcsú, Heinétől, Széchenyi hegy, július 14. Ablakban áll az asszony, ágyban látott fiát. Nem nézed én, fiam, meghívőknek búcsúját? Beteg vagyok, anyám, én nem lát többé szemem. Mióta Erzsi meghalt, úgy égett, fáj szívem. Kelj fel, Kevlárba menjünk, védj könyvet, s olvasót, Istennek szent szülője meggyógyít téged ott. Lobognak már a zászlók, a szent ének zenek, Kölnben a Rajna mellett megy a hívősereg. Követi a csoportot, a nő, Skarján fia, mindketten énekelnek, üdvözlégy Mária. Kevlárban Isten anyja ma díszruhát visel, sok dolga lesz ma hozzá, sok-sok beteg jön el. És néki áldozatkép a csonka emberek hoznak viaszból készült sok lábat és kezet. És a kéz meggyógyul, amely viaszkart áldozott, és a lába annak épp lesz, aki lábat hozott. Kevlárban mankó ment sok ki most járkötélen, sok ki most hárfáz annak nem volt egy újja sem. Gyertyát hozott az asszony, s csinált abból szívet. Vidd ezt Isten anyjának, és meggyógyul sebed. És a fiú sóhajtva a képhez eljutott, a könny a szeméből, s szó szívéből folyott. Légy áldva mindörökké, te tiszta szűzanya, fájdalmam elpanaszlom néked, menj, asszonya. Könyben jó anyámmal laktam én egymagam, a városban, hol sok száz templom, s kápolna van. Mellettünk él Erzsi, de ez meghalt szegény. Ó, könnyíts Isten anyja, szívemnek mély sebén. Gyógyíts meg végre szívem, s nem újjon nap soha, hogy hálásan ez engem, üdvözlégy Mária. Éjjel a karámban aludt fiús anya. Akkor jött el hozzájuk a mennyek asszonya. Lehajlott a betegre, nyugodtan és keze, enyhét nyújtván a szívre, mosolygott s eltűne. Álmában ím az asszony, meglátja a csodát. Fölébredt szenderéből, ugattak a kutyát. Ott fekszik elterülve, fia kiülve már. A halvány sárga arcon játszik a napsugár. Nem tudta, hogy mit érez, nem tudta az anya. Ihlet teljesen zengte, üdvözlégy Mária.
Tellered azt nyilatkozta, hogy a madás ember tragédiája egész életében elkísérte, és hogy rengeteg felfedezéssel köthető hozzá. Ez nyilván egy ilyen telleredei vonó, amit viszonylag nehéz lenne lefordítani, de ötvös életében hol figyelte meg a verseny további élete? Gondolok arra, hogy alig érte túl felesége halált, ugye? Tehát, hogy egy-két héten belül haltak meg. Miben látjuk azt, hogy amikor befejezte a verset, akkor is belemaradt ez a műveltség, ez a irány, ez a világ?
Azt lehet mondani, hogy ő egy nagyon jóhiszemű ember volt, tehát a szó jó értelmében. Mondták neki kollégáim, hogy hát professzor úr, hát ezt már megírták az oroszok is. Én csak ennyit mondok, ja már ők is tudják. Én így járt az ötvös ingával is, a csavarási mérleggel, mert hát ő életében is már lehetett tudni, hogy nagyon fontos szerepet tölt be és fog betölteni, és tudjuk, hogy kísérleti jelleget igazolták is, hogy közvetett módon a kőolaj és földgáz kutatásában mulatatlan szerepe van. Ő ezt kellően nem aknázta ki, vagy nem tudta kiaknázni. Most persze vita van róla, hogy őt háromszor jelölték Nobel-díjra. Ő neki lehet ez a Nobel-díj, lehet, hogy anyagilag jól jött volna, de szerintem akkor, mint a Nobel-díjra nem volt jelen a gyomogéja, hogy ezt annyira, hogy akarta volna. Tehát ez egy kicsit szerintem félreviszi a dolgot, hogy kaphatott volna a Nobel-díjat, nem kapott. Szerint Szávar ennek a legmagasabb kitüntetését megkapta, és a nemzetközi kutató társaságok nem voltak ragadtatva tőle, Einstein hivatkozik rá, tehát, de ő ezt a gazdasági hasznát nem tudta és nem is akarta igazán kihasználni. Tehát nem volt egy kimondottan ügyes vagy dörzsölt ember, tehát ebből is látszik, hogy egy szép lélek alatt mindig. Fennmaradt róla egy anekdota, hogy biciklivel mennek Pesterzsébetre az egyik tanítványával. A tanítványa a Ferenc József hídon villámgyors átsiklik, és a professzornek csodálkozott, hogy hát hogy lehet, hogy te ilyen gyorsan áthaladsz. Ja, mert én odaadom a pénzt, oda dobom, és úgy tovább megyek. Ötvös Suhány csodálkozva, és nem ad vissza. Úgyhogy, és mondom, a beszédeiben egyébként nagyon igényes volt, és akkurátus, tudományos művei nagyon hosszan érlelte, és nagyon lassan fogalmazta meg, hogy minden gondolata szava érthető legyen. Állítólag előadásaiban egy kicsit zavaros volt, mert annyira sok mindent akar egyszerre mondani. Ő egy igazi tanár volt, tehát egy csomó eszközt legyártatott, eltervezett, megcsináltatta, tehát tényleg súlyt fektetett arra, hogy a diákok megértsék, és tényleg jó Jákokat, hogy tetszik, jó középiskolai tanárokat nevelnek ki.
Igen, hát ugye először ez a...
Most még képet mutatok, egy-két képet, ahol Balázs volt kedves és átküldt ezeket. Csak a közbe várunk, hogy itt van híres Kartauzilak. Az ötvös villa már nincs meg. Ott egy étterem volt, az ötvös család eladta azt a villát, és azt mutatja, hogy ezért nagyon gazdagok nem voltak, és aztán ő maga vett egy villát, és építette, amiben lakott későn, és az egyetem épületében is volt egy lakása, ugye ez egy bevett szokás volt, hogy a professzor, ott van a diákokkal együtt, a könyvtár igazgatója a könyvtárban lakik, tehát ez egy nagyon jó megoldás volt. Viszont a Kartauzi lak mai napig megvan, teljesen beépülve, itt egy föl mellette a busz, meg a fogoskerekű, és a épület is még nagyjából így néz ki. Hát most itt el lehet képzelni, hogy talán a Balázs szerint itt ül ötvös órában és verseket ír, vagy elmérkedik, de lehet, hogy az édesapa is így gyönyörködik a gyerekében, aki lovagból hozzá, ez meg nagy lovas volt. Azt lehet mondani, hogy minden nap ment a lovardába, lovagolt, gimnázium évei alatt, hetente háromszor vívni járt Keresztesi Józsefhez, aki a Magyar Partbíró Egyesület megalapítója, a első jeles partbíró iskola teremtője volt. Tehát a sportban megedződve, aztán később egymászó lett, turista, és ugye a terepi mérésekben is, hát kinek van kedve a Balaton befogott jegén méréseket végezni, és ott adunk és még rábeszélni másokat, hogy azok is ott a csolnoki jelmű világhívő tudós ott mérjen. Tehát ebből a körből bontakozott ki ez a társaság, de nem a Kartauzi villa a nevét Kartauzi villáról kapta, de a Kartauzi regényét nem itt írta, az jóval korábban megírta Ötvös József, és mivel a Lizmer zenetörténész is a kedves barátom, említem, ez a Sunda József vette meg ezt a villát később, volt kávéház is korábban, és ő vette meg, és egy emléki táblával is megemlékezett Ötvös Józsefre. Ez is érdekes, ugye, hogy ugye Sunda családnak a megmagyarosodása, és ugye ő jellemzi ezt, hogy idén tartott rá, hogy Ötvös Józsefnek a kis kerti lakát vásárolja meg. És hát ezzel talán azt mondom, hogy búcsúzom is, ha esetleg Ákos még szeretne valamit hozzáfűzni.
Én csak azt, hogy mennyire fantasztikus, hogy a Széchenyi Imre gróf az zenét szerzett, Polkátnak most már ugye CD-n lehet megvenni, ti most kiadtátok a Ötvös Lórának a verseit, ez egy valami olyan fantasztikus arisztokráciánk is egy értelmiségünk volt abban az időben, hogy gyakorlatilag a teljesen más irányból jövő embereknek is megvannak ezek a művészi kapcsolatai.
Igen, és akkor befejezésképp, csak hogy ugye a könyvnek mi a címe, azt mindenki látta, és hogy ne kelljen sokat keresgélni, nyilván mindenki tudja, hogy ez egy idézet az egyik verséből. Ez egy önkritikus, mondhatnám, ars poétika, vagy egy anti-ars poétika. Rám hajlik Széchenyi hegy, június 4-e ez. Nem azt mondom, utolsó verseny, egy középső verseny, de jól ráír ez a lényegre. Rám hajlik a lombos tölgyfának ága, s alatta zengém ifjú énekem, meghallgatott madár, s tavasz virága, és ez új kedvet, erőt adott nekem. De majd kifáradván elszenderültem, s láttam közel s távol világokat, mindenki oly hideg volt én körültem, és nem hallni csak büszke hangokat. Ám végre egyszer lantom megragadtam, de megvetettek a rossz emberek, ahol daloltam, gőggel elhagyottan, hallgass, mondták, daloddal már gyerek! Fölébredik, de fáj a cseng fülemben a szó, taloddal hallgass már gyerek! Jobb nékem itt, ez elhagyott beregben, ahol virágmadár megértelek. Köszönöm szépen!